Ez az Apa mozit hajt négykezes filmes podcast, ahol a nagy klasszikusoktól kezdve a Z kategóriáig mindent átbeszélünk. Filmek, sorozatok, trendek, zsánerek, mozgókép apa szemmel.
Szervusztok, kedves hallgatók, ez az Apa mozit hajt négykezes filmes podcast 13. adása. Itt van velem a stúdióban Sipos Gábor.
Mellettem pedig D. Nagy Bence, sziasztok!
Sziasztok! No, annyi biztos, hogy ahogy tanakodtunk Sipivel, hogy ez a 13. adás ráadásul pénteken is megy majd le, hogy csúnyán elszalasztottuk azt a lehetőséget, hogy a horrorfilmeket és azon belül is a péntek 13-at pont ebben az adásban tárgyaljuk, mert lett volna egy ilyen kicsi számos játék, ahogyan ezt például Fülöp Herceg esetében már eljátszottuk, vagy különböző adásokban előkerült, na de hát mindegy, ezen hamar túltesszük magunkat.
Igen, a számmisztika nem a mi asztalunk egyébként.
Nem az erősségünk, ugyanakkor szeretünk vele játszani, tehát mégiscsak megpróbáljuk, na nem baj.
Ezek olyan szórakoztató dolgok, Bence. Tehát, hogy nincs ezzel olyan...
Vagy legalábbis mi élvezzük.
Igen.
Az egy másik kérdés, hogy aztán ebbe mennyire partnerek a hallgatók, de ezt majd ti eldöntitek. És egyébként, ha már itt vagyunk, akkor számmisztika, a kettes számmal kell, hogy kezdjük, nem az egyessel.
Na, mesélj.
Kijött ugyanis a Venom második részének az előzetese, csak hogy ilyen gyönyörű Bence, szépen
az
behozom,
az de várjál... Azért érzed, hogy megerőszakoltuk rendesen.
De várjál, mert még nem fejeztem be, mert hogy ugye itt egy kettős személyiség az, aki gyakorlatilag előkerül ebben a filmben. Jó, most tudom, aki keményvonalas, marveles, az biztos, hogy meg fog minket kövezni. Egyébként mennyire érdekes, hogy iszonyat sokat beszélünk képregényfilmekről. Tehát elképesztően sokat beszélünk képregényfilmekről, és az a durva, hogy igazából ugye, hogyha ilyen előzetesek kijönnek, akkor ezek mégiscsak hát eseményszámba mennek, vagy nem is tudom.
Hát most 2021-ben mindenféleképpen.
Mindenféleképpen nem, de oké, de ettől függetlenül is. Tehát, hogyha mondjuk lehetne normálisan mozizni, mint ahogy hamarosan Magyarországon is lehet, hamarosan, hiszen nyitnak a mozik, nem is tudom egyébként, hogy milyen palettával, de hát úgy tűnik, hogy ezt a filmet, a Venom második részét, ezt majd moziban lehet megnézni. Ugye az az alcíme eredetiben, hogy Let There Be Carnage, és akik ismerik a Carnage, vagyis vérontó karakterét, hát rögtön tudták, hogy miről van szó. Arról nem is beszélve, hogy a Venom első részének a végén, ugye Woody Harrelson feltűnt egyik ilyen stáblista utáni jelenetben, és már ott bejelentkezett, mint Cletus Cassidy, aki ugye vérontó. Hát ő is egy hasonló szimbiontával megáldott, vagy megátkozott széplelkű ficsúr, aki hát egy meglehetősen gyilkos hajlamokat érlelget és táplál magában, hogy ilyen sallangmentesen fogalmazza, és hát ő lesz a Venom második részében Tom Hardynak, hát az ellenlábasa, illetve a fő antagonistája ugye ennek a filmnek. Na most megnéztük mind a ketten az előzetest. Mi volt, Sipi, a benyomásod?
Jó lesz. Mondom, ezt nem véletlen egyébként visszatérnék, mielőtt válaszolni kell a kérdésedre, visszatérnék egy nagyon pici pillanatra arra a sztorira, amit mondtál, hogy rengeteg képregényfilmről beszélgetünk. Hát ezekből készítenek most filmeket? Tehát azért, hogy mindig visszatérünk erre a piszkos anyagiakra, tehát a stúdiók nem hülyék. Nem idióták ülnek ott, és tudják, hogy miből kell pénzt csinálni. Ugye ez a... Jó, mutatod, hogy azért ez nem biztos, hogy így van, de javarészt, tehát őket a pénz mozgatja értelemszerűen. Na most képzeld el, hogy ha berobban egy új hős, egy új rossz fiú, vagy bárki más, azt el kell fogadtatni ugye a mozinézővel. Míg mondjuk, hogyha egy képregényre építkezik, akkor már van egy rajongó bázisa annak a karakternek, annak a sztorinak, érted? Tehát legalábbis az én gondolatmenetem szerint, tehát azért emelnek ki mondjuk ilyen filmeket, ilyen hősöket, ilyen negatív szereplőket, vagy sztorikat egyébként, mert annak már megvan a menete, megvan a rajongóbázis, ha van mire építeni, garantáltan be fogják őket húzni a moziba. Tehát szerintem ezeket nagyon komolyan kiszámolják, hogy van itt egy ilyen képregény, ebből évente el szokott fogyni, teszem föl, félmillió darab. Ezt olvassa 325 000 ember a világon, akkor az ő mozi egy vásárlásukra már építhetnek.
Igen, hát ez kb. Garantált, vagy igen, ezt mondhatjuk, hogy garantált. Igen, igen. Na most egyébként ezt csak zárójelbe hozzáteszem érdekességképpen. Abba most ne is menjünk bele, hogy ugye a Venom is Marvel, de nem a Marvel Cinematic Universe része, mert hogy ugye a Venomnak a jogai, illetve a Morbiusé, amiből szintén film lesz majd, tehát bizonyos jogok még a Sony-nál vannak, ez fontos egyébként, hogy a Sony-nál vannak, ahol egyébként a Sam Raimi-féle Pókember trilógia is készült, illetve aztán az Andrew Garfield főszereplésével készült csodálatos Pókember 1 és 2 is. Na most ők építenek párhuzamosan, kvázi párhuzamosan egy ilyen antihősökből verbuvált, vagy hát legalábbis antihősöket felvonultató filmeket, ugye a Venom volt az egyik ilyen, jön majd a Morbius, ugye az élő vámpír, ez az alcíme egyébként a képregényekben, Jared Letoval a főszerepben, tehát nagyon népszerű színészeket nyernek meg ezeknek a karaktereknek, és ez szépen épül is, ugye Tom Hardyval önmagában eladták a Venom első részét, ami egyébként, hát a második fele már egészen szórakoztató volt.
Működő.
Azért volt működő. Az első óra egyébként olyan volt, hogy megaludt a teljes számba nagyon.
Neked, mert mondjuk teszem fel, ismerted az előzmény történetét, de én például nem vagyok képregényfan. Valamikor körökkoromban persze sokat olvastam képregényeket, meg ment a kockás, meg a közel hasonló ilyen képregényfüzetek. Na de az előbb kérdezted ugye, hogy mi a véleményem erről a sztorira. Engem megvett kilóra. Rettentően egyszerűen miért. Én félve fogtam neki az első résznek. Tehát nem moziban néztem meg, vártam, megnézem, és ugye azért ismerősökkel beszélgettünk, alkalmasint szóba került mondjuk a Venom, akkor kérdeztem, hogy nekik mi a benyomásuk. És ugye azért mindenki azt mondta, hogy hát figyelj csak, ha más nem, akkor leülsz, megnézed, és nem fogsz rosszul szórakozni. És ilyen indítatással telt múlt az idő is, valahogy úgy adta a dolog talán, hogy ha jól emlékszem, hogy nem volt mit nézni, de valamit nézni szerettem volna, és ez egy napközbeni időpont volt, hétköznap, de úgy betoltam, hogy maximum majd elalszok rajta, tehát délután, ebéd után, és akkor pihentem egyet, ezt majd befejezem egyszer csak. Nem, meg odragasztott. Tehát pont amit mondtál, hogy az első fele azért az megnézhető volt, ott én ismerkedtem ugye magával a sztorival, illetve a karakterre, de utána a második fele az zúzda volt, jelzem, nem aludtam el.
Uh-huh. Ja, voltak egyébként kifejezetten jó poénok abban a filmben, tehát szerintem tök ügyesen játszottak azért ezzel a szimbionta karakterrel, ugye hát magával Venommal.
És erre mentek rá most a második résznek a bemutatójával, a trélerben.
Abszolút, ezt a játékosságot hozták ki, ugye hát gyakorlatilag ugye a boltos néni köszön, ugye Venom, illetve a szimbiontának. Na de ami érdekes, és menjünk tovább ezen a vonalon, hogy amit az előbb mondtál itt a képregényes háttérrel rendelkező karakterekkel kapcsolatban, hogy miért, hát financiálisan egyértelműen megéri rájuk építeni, de ami érdekes például, ha Ázsiát nézzük, legfőképpen Kínát, ami egy nagy piac a Hollywoodnak, akárhogy is nézzük, képzeld el, hogy az újkori Star Wars filmek, tehát csak hogy bevonjuk ezt a vonalat is, mert mindig szokott ugye szó lenni róla, bár ugye az elmúlt adás alkalmával a teljes adást ennek szenteltük, de nem baj, ezt a jó szokásukat már most nem adjuk föl.
Nem.
És következetességünket. Tehát az újkori trilógia nem teljesített olyan jól anyagilag Kínában, mint például a Marvel filmek. És fejtegették, hogy miért. Hát akkor a franchise a Star Wars, hát akkor a múltja van, és rájöttek, hogy azért. Azért, mert a Star Warsnál, hát uszkve 40 évet vissza kell menjél az időbe, ismerned kell 40 évnek a termését, oké, hogy nem kell, de mégiscsak ez fontos dolog, hogy valaki belecsöppen, csak úgy, hogy azt se tudja, minek a hetedik részét nézem most. Uh-huh. Még akkor is, ha nagy volt a hype körülött, azért Kína mégiscsak Kína, tehát bizonyos szempontból egy zárt rendszer. Ellenben a Marvel filmek ugye meg egyébként is tettek gesztusokat az ázsiaiak felé, egyébként most jön majd ugye a Shang-Chi, ami hát abszolút egy kínai karakternek a kínai szuperhősről van szó, tehát folyamatosak ezek a gesztusok, hogy sokkal jobban bejött. Tehát, hogy ezek a filmek és a Marvel azért mondjuk 10 év alatt húzta föl, 2008 és 2019 között húzta fel azt a 20 filmből álló Marvel Cinematic Universe, ami elképesztő világsiker volt, tényleg, és még Kínában is. Na, hogy mennyit számít egyébként, hogy minek milyen a múltja?
A következő dologban érintőlegesen belenyúlnék egyébként, mint elemzés és mint megérzés egyébként. Gondolj bele abba, hogy az én korosztályom az azért már ugye 40-50 között van. Akik akkoriban fiatal felnőttek, vagy már felnőttek voltak, amikor elindult a Star Wars franchise, már nyugdíjasok. Na most a nyugdíjasok, valljuk be őszintén, hogy szerint én amikor elmegyek egy Star Wars-t megnézni, nem látok nyugdíjasokat a moziba, jó? Ebből indulok ki.
Vagy csak nagyon ritkán elvétve.
Vagy csak nagyon ritkán elvétve, bocsánat, hogyha valaki eljár, teszem
én,
föl 65 év fölött.
Tehát, én láttam időseket is.
De nem ez a jellemző. Ugye a tömeget nem ők képviselik már, hogy a nyugdíjasok mennek a moziba és megnézik a Star Wars filmet, ugye? Tehát nincs nyugdíjas előadás. Bocsánat, ez egy rossz ízű poén volt, elnézést kérek. Na de, tehát gondold végig ezt a dolgot. Tehát nem nekik szól már a film. És amit te mondtál, összehúzásképpen ismerni kell az elmúlt 40 évet, ha most valaki 15-20 éves, és őt nem kapta el ez a mondjuk Star Wars-ja, úgy érintőlegesen, akkor nem biztos, hogy el fog menni. Tehát szerintem ezért teljesített, és kinebb a óriási mennyiségű emberről beszélünk, ugye? Tehát, hogy ott azért nem a nagyszámok törvénye játszik már, ott már a tömeg, tehát az abszolút, ott kijön. Kijönnek ezek mind a kulturális, mind pedig ugye az esetlegesen korosztálybeli különbségek nagyon durván. És szerintem ez az oka egyébként annak, hogy amit mondtál, hogy ha 40 évet nem ismer valaki, akkor most nem biztos, hogy beül egy ilyen filmre. Nem érdekli a franchise, mert nem csípte a gyerekkorában mondjuk az a főleg, hogyha mondjuk teszem fel valaki Jar Jar Binks-et, ugye nem kedveli, ugye kedvenc után. Én nem utálom annyira egyébként, hogy ezt megbeszéltük, de sokan igen.
Igen, az imádjuk utálni, ugye ezt szokták mondani rá, igen. Szerencsétlen.
Csak gondold végig ezt a dolgot.
Végig gondolom, meg hát igazából erről sokat beszélgettünk, az is igaz egyébként, hogy ugye mennyire épít a Disney is inkább a kistini korosztályra, meg a gyerek korosztályra a saját tartalmaival most, ugye a Disney Star Wars-szal. Na de hát a Disney ugye a Marvelt is tulajdonolja és uralja, na de ezért is érdekes, hogy építi a Sony, akiknél ugye itt vannak ezek a jogok, de még egy szót akkor a Venom második részéről, ami hát egy oké, poénos volt az előzetes. Van, akinek nagyon nem tetszette, hogy a vérontó kinéz az animáció, szerintem azért szeptemberig fognak még ezen csiszolni, meg egyáltalán még ilyenkor azért bőven nincsen befejezve egy film, ami viszont nagyon-nagyon érdekes, hogy nem más rendezte ezt a filmet, mint Andy Serkis. És Andy Serkis az, aki hát Gollamot eljátszotta, Snoke fővezért eljátszotta az újkori Star Wars trilógiában, van egy új, hát új, újkori trilógiája a Majmok bolygójának, egyébként nagyon jók ezek a filmek, ott is ő volt a mocap karakter, ugye a főhős, de a főhős majomnak, a főszereplő majomnak, tehát egy olyan rendezőként ült be ennek a filmnek a székébe, aki mindent tud a CGI-ról, mindent tud arról, hogy a motion capture-t, tehát azt, ahogyan a színészekre reaggatják ezeket a kis jelző dolgokat, majd az alapján megalkotják a digitális másukat, mindent tud arról, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni. Nagyon kíváncsi leszek egyébként, mert őnek
is... És filmet tud rendezni?
Ez a kérdés, mert én még őt rendezni nem láttam. Azt tudom, hogy kiváló színész. Akkor is, ha épp nem Gollam, vagy bármi más.
Én meg vagyok döbbenve most a beszélgetés közben, ugye azt azért gyorsan mondjuk el, hogy mi, amikor itt beszélgettünk a Bencével, akkor soha nem beszéljük meg előre. Csak a két témát, hogy miről beszélgetünk. Rövid téma, hosszú téma. És aztán beszélgetünk, és a lényeg az egészben az, hogy most én leesett állal hallgatlak, és hallgatom azt, hogy tényleg egy egyébként jól indult, mondjuk úgy, hogy Venom franchise, mert ez egy külön éra lesz majd valószínűleg, és lesz még belőle néhány film, és az első sikere után a másodikat egy eddig nyeretlen, mondjuk úgy, hogy tapasztalatlan rendezőre bízzák.
Nem tapasztalatlan.
Kérdője. Tapasztalatlan?
Én szerintem nem, és ráadásul szerintem még bizonyos szempontból jóval tapasztaltabb is, mint az első részrendező Ruben Fleischer, akit ugye nem hívtak vissza a második részre, vagy ennek mi az oka, ezt nem tudom, nem is érdemes ezt fejtegetni, de Andy Serkis nagyon sok filmen dolgozott már ilyen second unit direktorként, tehát ugye nem a fő stáb a főrendezővel, hanem például a Hobbit trilógiánál is dolgozott second unitként, de rendezte 2017-ben a Breathe, nem is tudom, hogy magyarul ennek mi a címe, lélegzett talán.
Hatalmas dumája lehet a csávónak, hogyha meg tudta győzni, hogy a kezébe rakjanak pár százmillió dollárt.
De várjál, mert 18-ban viszont a Mowgli a Dzsungel legendája című filmet is rendezte. Ugye volt egyébként ebben az időszakban két dzsungelkönyv adaptáció is, a másik az Disney-s, ez nem Disney-s, de hogy ő egyébként tényleg ott van rendezőként. És ami nagyon érdekes, ezt csak úgy hozzáteszem, hogy láthatjuk majd egy Batman filmben is, tehát minden nagy franchise-ban megfordul, a következő Batman filmben is feltűnik majd, amit a Matt Reeves rendezett, 2022-ben jön Robert Pattinson főszereplésével, és ott Andy Serkis bizony Alfred Pennyworth fogja alakítani, ugye a Wayne család inasát. Na, tehát összeszaladt azért a dolog, de ő nem egy tapasztalatlan, tehát nem egy nyeretlen 2 éves, ezt azért el kell róla mondani, de nagyon kíváncsi leszek rá, hogy ebből az egyébként tényleg sokak által rajongott antihős karakterből hogyan tud egy olyan második filmet csinálni, ami azért kijavítja az elsőnek a hibáit, mert voltak, de úgy tudja tovább építeni, hogy közben nem feledkezik meg arról a két színészről, akinek a vállán tulajdonképpen áll a vérontó, hát Tom Hardy és Woody Harrelson.
Nézd, én nem vagyok Tom Hardy rajongó, ellenben el kell, hogy mondjam, hogy ebbe a filmbe szerintem nagyon hozta ezt a karaktert, ezt a kettős identitású, mondjuk úgy, hogy karaktert. Nekem nagyon, tehát nekem bejött maga a színészi játéka, tehát ahol, ahol kellett ott vicces volt, ahol kellett ott keménykedett, akcióhőshez képest egész jó az arcmimikája, ugye? Tehát, hogy
azért nyilván, mert azért fontos. Nem egy akciószínész, tehát igen, ő elsősorban igen. Nem ez. Na, hogy egy érdekes figura, akár róla is lehetne egy ilyen életút podcastot csinálni, de most erre nem lesz időnk, úgyhogy elvileg szeptemberre várjuk, ha minden igaz, a Venom második részét, magyarul csak simán Vérontó, tehát Venom 2 Vérontó, ez a címe, kíváncsian várjuk. Végére értünk rövid témáknak, és folytatjuk nem sokára a mai főtémánkkal, illetve egy személlyel, aki a mai főtémák, maradjatok velünk.
Podcast filmekről és sorozatokról hallgatólagos beleegyezésükkel.
Kedves hallgatók, folytatjuk az Apa mozit hajt 13. adását, nem mással, mint Quentin Tarantinoval. No, hát ő egy olyan hollywoodi fenegyerek, aki tényleg egy ilyen kicsit ilyen outsider volt a 90-es években, amikor berobbant ő az első filmjével, és egyébként azóta is kicsit megtartotta ezt az outsiderségét, de ami nagyon érdekes, az az, hogy ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, sorban állnak nála a nagyobbnál nagyobb színészek, hogy hadd játszhassak egy Tarantino filmben, és folyamatosan díjazzák egyébként a filmjeit. Jó, ez nem meglepő, most nem mondom, az igazság, most ezt hagyd tegyem már hozzá itt az elején, hogy azért én szerintem olyan nagy megfejtéseket mi sem fogunk ebben a műsorban elmondani, de ennél fontosabb, hogy azért mégiscsak beszélünk erről a rendezőről, aki egy nagyon-nagyon egyedi hang most Hollywoodban. Nem csak a filmjeink keresztül, hanem nagyon érdekes, hogy milyen nyilatkozatokat tesz, és hogy mennyire nehéz vele interjút készíteni, de erről majd később.
Érdekes, hogy mondtad, hogy outsider, és közben akartam kotyogni, hogy nem csak akkor volt outsider, most is az. Tehát valójában őszintén, ő egy iszonyatosan markáns, és kiforrott egyéniség. Tehát nem enged a húszból. Neki van egy elképzelése, ezt végig akarom vinni acállóvét, nem acállóvét, megyek a következő ajtóhoz. Sziasztok, van egy ilyen ötletem, így csinálnám meg. Adtok rá lóvét, hopp, akkor hozok egy zsákpénzt nektek, pont. Ennyi. Iszonyatosan tudatos, tudatosan építi fel a pályafutását.
Karakter, abszolút.
És nem enged a húszból. Illetve nagyon kíváncsi lennék, hogy azért bizonyos kompromisszumkészsége van-e. Nekem az az érzésem, hogy nincs. Legalábbis mind a médián keresztül, mind pedig a filmjeiben nekem az jönne, hogy ő ezt így képzeltem el, ez így lesz. Te miért beszélsz bele? Ne beszélj bele. Jó, majd én tudom, hogy lesz. Pont, és kész. És szerintem így válogatja meg maga körül a kollégáit is. Akár legyen az mondjuk a képezés, a hang, bármi.
Tegyük hozzá, hogy azért emellett, hogy biztos, hogy egy öntörvényű pali, és biztos, hogy már a kezdetek óta, tehát hogy biztos, hogy a legelején is az volt, azóta ez pedig még csak erősödött, csak közben ugye felépített egy olyan reputációt, egy olyan ismertséget magának, és ráadásul is ez fontos, mindig vannak állandó színészei, akiket hoz magával, és visz magával filmről filmre. Tehát ezek a színészek nem csak hogy együtt tudnak vele működni, hanem szerintem ez fordítva is igaz, Tarantino is szívesen dolgozik velük együtt. Tehát például Samuel L. Jacksonnal nagyon sokszor dolgozott együtt, Harvey Keitellel nagyon sokszor dolgozott együtt. Ugye most például Leonardo DiCaprio újabban az, akivel itt többször is együtt dolgozik.
Ez egy érdekes kapcsolat lehet egyébként közöttük. Mert ugye tehát mind a kettőről azt mondják, hogy azért na, bajban őszintén tudnak ripacsként is viselkedni. És tehát, hogy nehéz őket elviselni mondjuk a forgatások alatt, és azért két ilyen egyéniség találkozik, mondjuk teszem föl. Bár mondjuk DiCaprioról ugye az a hír járja, hogy egyébként meg elfogadja a rendezői utasításokat. És mondjuk egy ilyen ász azt mondja neked, hogy figyelj, ne balra nézzél, nem jobbra nézzél, akkor jobbra fog nézni valószínű.
Hát az, az igazság, hogy érdekes ez, de most ne DiCaprióról beszéljünk, de azért zárójelben azt említsük meg, hogy ugye DiCaprió most ismét Martin Scorsese-val dolgozik, tehát nem először, valószínűleg nem is utoljára, bár nem tudjuk, hogy az öreg mesternek a hanyadik vagy hány filmje lesz még, de most is éppen vele dolgozik, tehát érdekes, hogy mindig vannak ilyen rendezői színész egymásra találások, és az is érdekes, hogy például DiCapriót két ilyen markáns rendező, mint Martin Scorsese, a legnagyobb élő rendezők egyike, és Quentin Tarantino, aki, és bocsánat, hogy lehet, hogy sokatnak nem fér bele a kalapba vagy a polcra, de szerintem Tarantino is bőven a legjobb élő rendezők között van.
Szerintem ezt nyugodtan kijelenthetjük, hisz nem, hát egyik részről mi így gondoljuk, nem véletlen beszélgetünk most róla. Mert hogy neki van egy olyan karaktere, van egy olyan egyénisége, ami én úgy gondolom, hogy mi köszönjük, hogy beszélhetünk róla, ugye? Tehát mi mind a ketten fölnézünk az ő munkásságára, nagyon szeretjük a filmjét, legalábbis én azt éreztem, mikor bedobtad a témát, hogy mi lenne, ha Tarantinóról beszélgetnénk, hogy igenis szeretjük a filmjét. Én kifejezetten kedvelem, de nehéz művei vannak, tehát hogy ha leülök filmezni, akkor éppen nem egy laza kis bohókás, mit tudom én, végigjátékre egy sitcomra vágynék, hanem úgy ülök oda, hogy na, akkor most kapok az arcomba.
Kérdés, miért ne ezek a filmjei, szerinted?
Egyik részről olyan témákat boncolgatnak, ami nem a könnyed téma. Tehát nem a szomszéd asszony átjön kávézni, összefut a postással, akit behív, de hazajön a férj, és akkor ebből kibontakozik egy fantasztikusan bonyolult cselekményszám. Nem. Itt azért oda kell figyelni ezekre a filmekre. Minden egyes mozdulatnak valamilyen jelentősége van. Tehát amikor a főszereplő tényleg kimegy az ajtón, akkor nem azért megy ki az ajtó, hogy ne legyenek annyian a szobába, hanem annak jelentősége van. Tehát oda kell figyelni.
De azért kell oda figyelni egyébként, mert bonyolult lenne egy filmnek a cselekménye, vagy azért, mert Tarantino úgy írja?
Igen, ez utóbbi. Tehát ő kifejezetten, én úgy gondolom, hogy rengeteg olyan dramaturgiai elemet használ a filmjeibe, amik utalások, mondjuk megmagyaráz egy negyed órával, vagy akár a film elején történt eseményt, vagy pedig érdemes odafigyelni, mert arra még lesz majd visszautalás, mondjuk fél óra, vagy egy óra múlva. Tehát, és ezért mondom azt, hogy, és hogyha elsiklasz fölötte, ez most bocsánat, kicsit előre szaladok az időbe, Aljas 8-as. Hány és hány olyan jelenet volt, ami visszautalás volt az előzőre, vagy éppen mondjuk teszem fel a film elejére. Rengeteg. Vagy valami történt, igazából ott azon a ponton teljesen majdhogy nem értelmetlennek tűnt. Hopp, és a film végén kapott értelmet. Tehát én úgy gondolom, hogy ezért nehezek Tarantino filmé, és azért az eseteknek a nagyon nagy részébe mindig a társadalomnak valamilyen olyan szeletét mutatja meg nekünk a saját szemszögéből, ami azért ami nem egy könnyed téma. Tehát nem egy délutáni popcornos történet, szerintem.
Egyébként, ami szerintem így leginkább lakossági, mit érdekez alatt, hogy lakossági filmje volt, tehát azért nézzük végig mondjuk a filmográfiát, csak úgy röviden. Ugye 92-ben jött ki az első filmje, Kutyaszorítóban. 94-ben jött ki az azóta is sokak által a legjobbnak tartott filmje, de legalábbis a leghíresebb, ez a Ponyvaregény, ami sokat idézett, szanaszéjjel mémelt, rengetegen ismerik. Egyébként a magyar szinkronja is zseniálisan jó, tehát ezt mi is megköszönhetjük többek között Gáti Oszkárnak, aki felejthetetlen sorokat adott azért Samuel L. Jackson szájába, hát legalábbis a magyar nézőknek. Aztán 97-es Jackie Brown, azért néhány év kihagyás volt, 2003-ban, 2004-ben jött ki a Kill Bill 1 és 2, 2007-ben jött ki a Halálbiztos, 2019-ben egyébként szerintem, hát megkockáztatom, hogy talán a legjobb számomra, talán a legjobb filmje, a Becsterem Brigantig, ezt háromszor néztem meg moziban. Háromszor néztem meg moziba, azóta láttam körülbelül négyszer.
Hány évesen volt ez, amikor a Becstelen Brigantikat te láttad először?
2009-ben volt. Én hány éves voltam? 91-es vagyok.
Aha. Ez egy érdekes dolog. Nem véletlen, hogy ennyiszer nézted meg a filmet. Az a film, az valójában pár széles korosztálynak szól, de valamilyen szinten te voltál a célközönsége. Nem voltál ugye katona. Te pont kilógtál már abból a sorból, amikor el kellett volna menni katonának. És én nagyon sok olyan ismerősömmel beszélgettem, aki abba a cipőbe járt, mint te, hogy ott azokban az években szűnt meg ugye a sorállományú katonaság Magyarországon. És volt, aki mondta, hogy sokat hallott, hála Istennek már nem kellett elmenni, de azért úgy érzi, hogy lehet, hogy olyan sok sztorit hallott már, hogy mondjuk...
Hogy
valami kimaradt az életedből. És a Becstelen Brigantik azért az egy nagyon jó katonafilm, és szerintem lehet, hogy egy picit ezt is pótolja.
Hát minden mellett egyébként, hogy egy második világháborús szatíra tulajdonképpen, igen. És nagyon nem bánik csínyán a vérrel, tehát ott azért tényleg, tehát az egy kifejezetten, oké, hogy a többi filmje is erőszakos, egyébként jellemző ez, hogy erőszakos Tarantino, de végigmegyünk a soron, 12-ben jött ki a Django elszabadul, amiről beszéltünk is, 15-ben ugye az erőben említett Aljas 8-as, Tarantino 8. filmje.
Igen, nem
és 2019-ben jött ki legutóbb, ugye a Volt egyszer egy Hollywood. Na most, ha végignézzük a filmográfiát és számolunk, akkor 10 filmet kell, hogy összeszámoljunk. Uh-huh. Ehhez képest mégis az Aljas 8-as az a 8. film. Miért van ez?
Na miért?
Azért, mert ezt ugye számon kérték Tarantinon, hogy ő azt mondta, hogy 9 nagy filmet fog leforgatni, uh-huh. és visszavonul utána. Uh-huh. Azóta ezt azért visszavonta párszor, meg átfogalmazta, meg nem tudom micsoda, de hát így se jött ki a matek, hiszen papíron a Volt egyszer egy Hollywood már a 10. Na hát ott van a nagy turpisság, nem nehéz megfejteni, hogy ő a Kill Bill 1-2-t azt egy filmnek számolja. Mert ő az egy filmnek 2 fejezete.
De valójában ezt ő már az első pillanatban is így kommunikálta, én úgy emlékszem a Kill Bill-lel kapcsolatosan, hogy valójában ő ezt egy filmnek szánta, de a forgalmazó azt mondta, és itt valószínűleg egy picit meg kellett, hogy hajoljon, és ő maga is tudta, hogy amúgy sem rövid mondjuk akár az első, akár a második része a Kill Bill-nek, hogyha azt együtt próbálná letolni a torkán a nézőnek, akkor azt nem ennék meg. Mert nagyon hosszú lenne.
Igen.
Tehát meg fölborítaná a moziknak a rendjét estébi, tehát biztos, hogy nagyon sok nehéz döntés lehetett, de ettől függetlenül mindenféleképpen logikus.
Na most ugye azt azért el kell, hogy mondjuk, hogy nem idegenek számára hosszú filmek.
Sőt.
Ugye az utóbbi filmjei kifejezetten, tehát amit az utóbbi években csinált, azért meglehetősen hosszú filmek voltak. Például azért hát a Volt egyszer egy Hollywood kifejezetten egy hosszú film volt.
Na most, de szórakoztató.
Én nagyon élveztem. Már csak azért is, mert nekem azért bőven volt háttértudásom ott azzal az érával, filmes érával kapcsolatban. Én értettem az összefüggéseket, azt is értettem, hogy miért volt akkora szám, hogy végül is ugye a Manzonék nem nyírták ki ugye a Margot Robbie-t a filmben, és hogy miért volt ez érdekes. De ha már ott vagyunk, hogy témák, és azért beszéltünk erről, hogy lakossági, nem lakossági, mi az, ami inkább közel áll hozzánk a kisemberhez, úgymond. Azért a legtöbb filmje nem ilyen, nem kisembereknek szól. Nem, lehet, hogy kisemberekről szól, de nem feltétlenül, nem jó szó ez, hogy kisembereknek
nem
szól,
jó, ez ne arra,
hanem inkább
ez
az, hogy lakossági, jó. Vagy nem lakossági. Nem,
tehát várjál, tehát most érzem, hogy mivel van problémát. Tehát, ha azt mondjuk, hogy lakossági, akkor valakit ezzel a szóval te le fogsz mondjuk úgy derogálni.
Pedig ez nem áll a szándékodban.
Nem áll a szándékodban, én érzem, mert ismerlek. És ugye én vagyok az, aki a lakosságot képviseli, ugye ebben a podcastben, tehát én vagyok az, aki te hozod a szakmát, én meg hozom a véleménynyilvánítást a lakosság részéről. Na de valljuk be őszintén, ez nem derogálás. Tehát én úgy gondolom, hogy abszolút nyugodtan mondd ezt, hogy nem lakossági film, ellenben én úgy gondolom, hogy ezt most nem jól látod.
Na.
Azért nem, mert bár nehéz film, tehát nehéz filmjei vannak, de szórakoztatóak. Tehát Kovács Laci bácsi a Békés Csabán a Lencsési lakótelepen a 8. emeleten, hogyha mondjuk a teszem fel a tévében, megnézi a Django elszabadult, akkor igenis jól fog szórakozni egy szombat vagy egy vasárnap este. Ugyanez igaz a Volt egyszer egy Hollywoodra, háttértudás nélkül. Tehát én is, mikor kijött ugye a Volt egyszer egy Hollywoodnak a trélere, belenéztem, és hogy ugye megtörtént események alapján van a storyboardja ennek a filmnek, picikét elkezdtünk, és elkezdtem utána olvasni ennek a dolognak, és ezért volt nekem egy kicsit furcsa egyébként a filmnek a vége, mert ő nem a valós eseményekre alapulva zárta le a filmjét, de jól szórakoztál a filmen, és egy filmnek alapvetőleg az, hogy gondolatot ébreszt, másodszorban, elsősorban az a lényeg, hogy szórakoztasson. Szerintem Kovács Laci bácsi is nagyon jól fog szórakozni a 8-on.
Nem a célcsoportot lőttem ki ezzel, vagy PC-ztem ki magamnak valakiket, hogy most azt mondom, hogy lakossági, hanem a filmnek a hangvételét. Attól függetlenül, hogy nyilván szórakoztató, de azért ismerni kell Tarantinónak a filmnyelvét, ismerni kell azt, hogy ő hogyan ír. Tarantino kifejezetten az a rendező, aki elképesztően dialógközpontú. Tehát rengeteg párbeszéd, iszonyat sok jó duma, narráció van az ő filmjeiben. Tehát nagyon sok beszéd van benne. És egyébként, ezt most csak úgy, hát félig meddig zárójelbe teszem hozzá, nem véletlen az, hogy az ő filmjeihez kiadják rendre a forgatókönyvet. Tehát Magyarországon is jelent meg forgatókönyv, így ahogy van, azt emlékszem az aljas, nem az aljas nyolcasnak, hanem a becstelen brigant, egy becstelenek is aljasok, hát összekevertem, annak kiadták a szövegkönyvét, tehát kiadták a forgatókönyvet, itthon Magyarországon, magyar nyelven, és megjegyzésekkel, tudod, hogy mi meddig megy, milyen zene megy, egyebek, tényleg kiadták, és elképesztő érdekes olvasni azt, hogy ő hogyan ír egy filmet, tehát ahogy olvasod, közben rájössz, hogy ő hogy kattog, miből pakolja össze a dolgokat, megint csak zárójelesen, Tarantino nem szereztett zenét a filmjéhez. Egy kivétel volt, az Aljas 8-as, Ennio Morricone azért kapta az Oscart, ugye erről beszéltünk.
Végre, ugye? Érdekes egyébként, most én azon gondolkoztam és elfogadom azt, amit mondasz, persze, viszont ha nem lakossági, akkor rétegrendező?
Most szerintem összekeverjük a dolgokat, vagy
nem, legalábbis úgy valaki, érzem. Nem, tehát, ha valaki, tehát lehet, hogy összekeverjük, igen, ezt elfogadom tőle, de Bence, tehát ha nem lakossági, akkor réteg. Na de hát mégsem mondható az, hogy réteg.
Szerintem nem ez a két distinkció van összesen, hogy lakossági vagy réteg. Tehát, hogy szórakoztató film, az meg művészfilm. Ez ilyen rettentő begyöpösödött szerintem. Most nem neked mondom, nem rád mondom, hanem egyáltalán. Tehát szerintem itt nem arról van szó, hanem arról, hogy Tarantino igenis megköveteli a figyelmet. Na most innentől kezdve, hogyha te belemész ebbe a játékba, akkor tudsz szórakozni jól. Tehát kell azért teljesülni egy feltételnek a befogadó, tehát a néző részéről, ahhoz, hogy te azt mondd, hogy na ez a hullámvasút, ez rohadt jó volt, és akkor én még három kört szeretnék ezen menni, mire szénni elemezve mondjuk, ha egyébként erre van igényed, megnézed azokat a nüanszokat, hogy miből áll össze. Én például ugye így néztem meg sokszor, és a mai napig nemrég kezdtem egyébként ismét bele a Bestelen Brigantikat, amiknek a kezdő jelenetét oktatni kellene, hogy az mennyire zseniális, egyébként oktatják is, tehát mi is vettük. Mennyire érdekes, hogy amikor én egyetemre jártam, akkor foglalkoztunk ezzel, és megnéztük, hogy hogyan ír, hogy hogyan teremti meg a feszültséget. Zseniálisan jó az a jelenet, hogy amikor Hans Landa, SS-tiszt ugye a francia vidéken, hát levadásza ugye azt a zsidó családot, akiket ugye rejtegetett a Lepadit gazda. Elképesztő jó az a film. Na mindegy.
Nagyon régen láttam. Becsülem, iszonyat régen. De most meghoztad hozzá a kedvem, úgyhogy lehet, hogy majd valahonnan elő fogom szedni.
Hogy dialóg központú, oda kell rá figyelni, mégiscsak meg beszélgettem egyszer erről. Most ugrott be, hogy erről beszélünk, mert egyébként hát honnan jönne ez elő, a Winchester katedrából ugye hát nem, de nagyon érdekes, mert nem is tudom, hogy néztünk csoporttársakkal, nem egy időben, de valahogy úgy, talán a Django volt, amikor én alapszakon voltam a Szegedi Tudomány Egyetemen, 12-ben ugye jött ki az a film, megnéztem azt is, tehát azt is láttam már szerintem négyszer azt a filmet, és nem egy időben, tehát nem ugyanazon a vetítésen, de megnéztük egyszer is, és beszélgettünk róla, mert hát kialakult a diskurzus, mégiscsak Tarantino film, eseményszám, beszélünk róla, főleg úgy, hogyha filmes alapszakon voltam én például. És nagyon érdekes volt, amit elmondott, tehát egy fiatal srácról van szó, és mondta, hogy jó, tehát azért abban a filmben voltak sírva röhögős jelenetek, főleg a Ku Klux Klános, tehát hogy a lónak minek kell csukja, meg nem látok ki ezen a vackon, tehát az egy zseniális jelenet önmagában, és mondta, hogy jó, csak sok volt benne a duma. Érted? Hát egy azóta... részét, a nyers dolgokat, ami instant fogyasztható, mert az például az volt az ellenet, de volt egy-kettő ilyen benne, azok átmentek a szűrőn, de pont a lényege a magva, a dialóg, ami mindig is központi eleme, az valamiért nem, az lepattant.
Nézd, tehát lehet, hogy a kedves ismerősöd, barátod, ő ekkor szembesült azzal, hogy akkor tarantinói dialóg központú.
És most mondok neked egy jó fogalmat, ezt most találtam ki, és ezt le fogom védetni. Nem, egyébként nem most találtam ki, meg nem is én találtam ki, de ez jutott eszembe, hogy Tarantino filmjeit azt nem csak nézni kell, hanem Tarantino filmjeit olvasni kell. És hogyha be nem ész ebbe a játékba, akkor fog tetszeni neked, hogy a sok duma, ami az egésznek igazából a vázát adja, egy ilyen hálóként van az egészben végigvezetve, vagy képzeljük el úgy, mint a vasbetont, ez így épül fel nála. És egyébként vannak iszonyatosan erős jelenetek benne. Tehát elképesztő.
Bocsánat, mondd végig, kérlek szépen, aztán majd mondanám én is.
De csak hogy megmaradnak ikonikus jelenetek, ikonikus zenékkel. Például, ahogy a Uma Thurman és John Travolta táncolnak. Egyébként az is egy ilyen újradolgozás volt, tehát ezt egy régebbi filmből vett át konkrétan ezt a jelenet sort, mint hogy egyébként ilyen nagy újragyártó Tarantino maga is. Ez nem véletlen. Na de, kérlek, mondd.
Két reakció, az egyik része az, hogy Uma Thurman ő fedezte fel, és ő csinált belőle sztárt, mondjuk. Tehát,
együtt is éltek, nem tudom, hogy most is így van, de hogy...
Nevezhetjük, hogy sztárt csinálnak, mert azért nem egy ismeretlen színészt emelt fel a Rivalda fénybe. Másik pedig mondat, hogy olvasni kell a filmeket. Kettősség van bennem ezzel kapcsolatban, mert egyik részről én szeretem a magyar szinkront. Iszonyat minőségi és nagyon-nagyon jó szinkronnal tudják alkalmasint földobni az egyébként sem feltétlenül rossz filmeket. Láttunk már erre ellen példát, amikor mondjuk egy nagyon rossz filmet a magyar szinkronnak köszönhetően tettek nagyon jól nézhetővé. És azt mondtad, hogy olvasni jó a filmjeit. Szeretem azt, amikor eredeti nyelven, eredeti hangon hallom a színészeket, és olvasom a föliratot. Mert az én angolom annyira nem erős, hogy mondjuk egy filmet én végig tudjak élvezni, csak is pusztán az angol nyelven, sőt, nagyon nem. Egy érdekesség, hogy viszont Tarantinónál én azt figyeltem meg, hogy ha felirattal nézed, akkor viszont nem tudsz úgy fókuszálni a jelenetekre, hogy egyik a másikat erősítse. Tehát olvasni kell az ő filmjeit ő alapon, nem szofisztikáltan, hanem szó szerint értve. Olvasom a feliratot, lemaradok a látványról. És talán, ha jól emlékszem, akkor pont az Aljas 8-as volt, amit felirattal néztem meg először, és rengeteg dologról lemaradtam látványvilágban. Mert rengeteg a dialógus, sokat kell mondjuk úgy mondani, olvasni, és lemaradtam, és alkalmasint vissza kellett tekernem, mert tudtam, láttam. Ugye tudod, benne van a perifériás látásod, hogy valamiről lemaradtál, ami lehet, hogy fontos lesz. És kénytelen voltam visszatekerni a filmet.
Na igen, ez egy szó szerinti magyarázat, de ez is érdekes egyébként, hogy miben segíthet, vagy nem segít esetleg a angolul nem beszélőknek a felirat, illetve hát a szinkron. Uh-huh. Na most én az olvasás alatt ugye elsősorban nem erre gondoltam, hanem de tudod, hogy mire gondoltam, tehát nem kezdem el magyarázni, meg szerintem a hallgatók is tudják, de Sipinek ez egy jó gondolata volt. Viszont, ha már itt vagyunk, és azért mérleget kell vonnunk, hát nem kell, de vonjunk egy mérleget. Azért itt van, hát 9 film, aminek azért egy-két kivétellel mind a ketten gyakorlatilag majdnem az összeset láttuk. Uh-huh. Ebből összeáll egy szerzői életmű. Ugye ezt így szokták mondani. Ez mégiscsak nem csak egy filmográfia, hanem ő egy szerzői filmes, akárhogyan is népszerű, akárhogyan is rengetegen nézik meg és kíváncsiak rá, és azért mégiscsak van egy kettősség a Tarantinóval kapcsolatban, mert ugye őt sorra díjazzák különböző filmjét Európában is. De mégis közönségfilmek alapvetően, és ezért volt érdekes számomra ez a lakossági, hogy ő úgy tud lakossági lenni, akár, hogy ettől függetlenül, hogy megvan az a szórakoztató faktora a filmjeinek, ami könnyebben eladhatóvá teszi, mert azt mondod, hogy arra a jelenetre emlékszem, az megmaradt. Zseniális jelenet. Azért sok ilyen van a filmjében, erről már tettünk említést, de mégis a szövegisége, tehát maga a textus, ahogyan ő azért mégiscsak szövegből építi föl magának ezeket a várakat, hiszen az összes filmjét írta és rendezte, elképesztő, hogy milyen a Sherlock című sorozatban van ez a Mind Palace nevű kifejezés, az elmepalota, ahova ő elrejtőzik és ott kitalálja a dolgokat. Na én valahogy Tarantinot így tudom elképzelni, ahogyan összepakolja a filmjeit, amilyen feelingeket bele akar vonni különböző zenékkel, nagyon jók a zene használatai, tehát elképesztően jól és kreatívan használja azt az iszonyat nagy könnyű zenei és komoly zenei termést, ami hát a rendelkezésére állhat. Atmoszféra teremtő.
Az biztos. Tehát ő egy egyéniség rendezőként, forgatókönyvíróként, és én mindig is azt csodáltam benne egyébként, és én olvashatomban egy picikét kettősség, tudod, hogy ő azt mondta, hogy ő csinál majd néhány filmet, és aztán visszavonul. Na most, aki visszavonul, arról egy idő után nem beszélnek, ugye? Ez egy törvényszerűség ugye a művészvilágban. Ott kell lenni, mutatni kell magad, csinálni kell magad körül a balhét, idézőjelesen, hogy beszéljenek rólad, hogy te még mindig élsz, mondjuk így. Mert hogyha ezt nem teszed meg, akkor az értéket csökkenni fog. Tarantino pont az ellenkezőjét vallja, csinálok 10 darab Fabergé tojást, aminek az értéke $500,000, de miután a 10. után nem csinálok 11-et, és művészetileg ez el van ismerve, innentől fogva azok már nem darabonként 1 milliót érnek, hanem 10 milliót. Tehát én úgy gondolom, hogy ő így gondolkozik, és most ugye mondtad, hogy már azóta nyilatkozott, hát, hogy mégsem úgy gondoltam, ez viszont nem van rá. Aha. Én mindenféleképpen tisztelem és becsülöm benne azt, hogy mint rendező nem térdel le. Ezen nevetgéltünk ugye egy fanservice, tehát hogy a rajongók előtt nem térdel le, nem fog egy kiszolgáló filmet gyártani, egyik filmében sincs, és nem térdel le a kiadóknak, a megrendelőnek.
Megcsináltam. Ha tetszik, tetszik, ha nem tetszik,
akkor ezzel nem dolgozunk együtt, viszontlátásra.
Egyébként is akkor...
Korrekt.
Ez abszolút szerintem is. És milyen érdekes, hogy a gerincre sokszor azt mondjuk, hogy öntörvényű, holott csak egy gerinc, egy egyenes gerinc,
igen,
mondjuk.
Igen.
Na de mindegy, az viszont mennyire érdekes már, hogy ő ugye videótékás volt. És innen jön össze az, hogy ő iszonyat mennyiségű stílusú filmet megnézett, ugye? Ebből a hatalmas háttértudásból, amit ő raktároz, vannak képek, vannak szövegek, dumák, stílusok, egyebek, ebből ő építkezik, megteremti a Tarantino stílt, a sajátját, tehát amire azt mondod, hogy ezt rögtön felismerem, és ez
igen,
az övé.
Egyébként igen.
És ami kiderül, hogy ezzel zárjuk is a mai adásunkat, hogy beszéltünk arról, hogy amit itt elmondtál a Fabergé tojásokkal kapcsolatban, hogy ő azt tudja, hogy milyen értékes, meg egyebek, de mindemellett én tudom róla, meg el is hiszem, hogyha ezt bárki mondja, meg ő maga is mondja, hogy ő a végletekig szerelmes a filmbe. Tehát a filmbe, mint művészeti ágba, nem csak mint formátumba.
De ez látszódik.
Oké, hogy látszódik, de ugye ezt ő azt mondta, hogy figyelj, ha ezt nem hiszitek el, hogy én ekkora filmrajongó vagyok, pedig azért kiderülhetett volna a filmográfiám alapján, akkor leteszek nektek az asztalra egy 3 órás opuszt Hollywoodról. Ugye 2019-ben uh-huh. jött ki ez a nevezetes opusz, ami elképesztő sok rétegű, és azt mondta, hogy én írok egy szerelmes levelet Hollywood hős korszakának, 60-as évek vége, már jönnek fölfelé az új hollywoodi friss fenegyerek, akik egy másik filmnyelvet hoznak be. Ugye itt volt többek között Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas, tehát ők voltak azért, nem csak ők, de talán a legismertebbek. És ő még állította a régi klasszik Hollywoodnak egy emléket, ugye többek között kiemelve a kaszkadőrök szerepét, ugye Brad Pitt, zseniálisan jól játszotta,
jó.
És Leonardo DiCaprio, a kiöregedett, tévében alkalmazandó, erről is beszéltünk, tehát ő tényleg írt egy szerelmes levelet, mind arról, miközben azért a háttérben ott van a Sharon Tate szál, ugye a Manson család behozza ezeket a kulturális pontokat is, de ő azt mondta, hogy figyelj, én ezt megcsinálom, ha ez lesz az utolsó filmem, ha mondjuk, akkor tudom, hogy tökéletes volt a filmográfiám, mert mindent elmondtam a világról, és elmondtam a filmezésről, amit én szerettem volna.
Azért ehhez viszont egy olyan hatalmas arcberendezés szükséges, ugye, amire már merem azt mondani, hogy kérdés egyébként, hogy belefér az, hogy azt mondjuk rá, hogy nagy képű?
Nem tudom, hogy érdemes-e ezen a koordinátán vizsgálni az ő karakterét.
Szerintem csak azért, mert nagyon sokan lehet, hogy így gondolkoznak.
De ez engem, mint nézőt, ez engem nem érdekel.
Akkor két kérdésem van, Bence. Egyrészt, hogy a Becstelen Brigantik a kedvenc filmed Tarantinótól?
Én azt mondhatom, hogy igen.
Igen. Hogyha Tarantino holnap csörög a telefonod, hello Bence, Tarantino vagyok, figyelj már, hallgattalak téged a minap a podcastbe, tojok én rá, nem csinálok több filmet, halljatok már békén jó ezzel a baromsággal. A mester, oké, tudomásul vettem, de örülnél neki? Vagy hiányolnád az ő munkásságát? És itt ebben ez a lényeg, hogy te, mint néző, van 10 filmje egy iszonyatosan tehetséges, nagy tudású rendezőnek. De nincs 11. vagy 12. pedig még lenne miről beszélgetni, hát van, hiányolnád?
Az életmű fontossága az nem a számokban jelenik meg, hanem tehát nem mennyiségi, hanem minőségi kritériumnak kell megfelelni szerintem minden esetben.
De tehát ilyen pasiban nem mond, hogy nincs még 10 ugyanilyen film,
szerintem
hát életének derekán tart.
Tehát 10 biztos, hogy nincs, de ha csak még egyet, vagy még 3-at, vagy maximum még 5-öt mondjuk a saját univerzumát tudja az előzőekhez méltó filmekkel bővíteni, akkor azt mondom, hogy köszönöm szépen, kérem, meg fogom nézni, nagyon várom, kíváncsi vagyok rá, szeretném elemezni, szeretném úgy megnézni értő és olvasva a filmet és nézve a filmet, ami az én intellektusomnak ez megelégítő és megfelelő. Ő egy olyan rendező, akinek a filmjét én mindig tudom így nézni, és akkor azt mondom, hogy légy szíves. Ha azt mondja, holnap, ha felhív, szia, Kanten vagyok, montázsival, ugye, ahogy a Pofa Be című zseniális Jean Reno és Gérard Depardieu című filmben elhangzik, és hogy hát senkit nem érdekel, hogy Kanten vagy montázsival, hogy ne erősebben mondjam, de azt mondja Quentin, hogy drága Bence, nagyon cukik vagytok, hogy ezt a podcastot megcsináltatok rólam. Köszönöm, hogy firtattátok azt a kérdést is, hogy hát vajon lesz-e 10., 11., stb. Film, de én köszönöm szépen, én most hazavinném ezt a garantált nyereményt, ugye, ahogy szokták mondani a Legyen Ön is Milliomosban, és én akkor itt kiszállnék. És én azt mondanám neki, hogy kedves Quentin, köszönöm megtisztelő hívásodat, nagyon örülök, hogy ezt a 9 zseniális filmet letetted az asztalra, és én nagyon örülök, hogyha te azt mondod, hogy többet nem csinálsz, akkor tiszteletben tartom a munkásságodat, és köszi.
Nem a te véleményedre, és nem az enyémre fog adni Quentin Tarantino, vesző, de nem sokára 60 éves lesz, 58 éves. Direkt kikerestem ugye az adatot. 58 éves férfi ember, aki az elmúlt 30 évben, mondjuk úgy 10 filmet tett le az asztalra, 9-et. Szerintem a következő 30 évben kreativitásának csúcsán, hisz még változik az élete, változik a szemlélete,
a világ
változik, a világ nézete ezzel együtt változni fog. Tehát ne mondd, hogy nem talál még 5, de akár 10 olyan témát, olyan sztorit, olyan megfogandó dolgot, amit a saját stílusában és egyéniségében meg tud mutatni. Én megmondom őszintén, hogy én szívesen néznék még tőle 10-et, és hogyha mondjuk a ponyvaregényt és szépen a biográfiát végighúzod a vonalat, és leülsz megnézni, így is lehet látni egy ívet az ő világnézetébe, hisz nem mindegyik, Tarantinos mindegyik, de mindegyikben van egy nagyon pici változás, mondjuk teszem fel az előzőekhez képest, ami a rendezésből fakad. Én például marha kíváncsi lennék arra az ívre, hogy mondjuk a következőt, ahogy te mondtad, vagy nagy Isten, 10 filmben mit mutatna ez az ív, az ő változásait, személyiségjegyeinek a formálódása, ahogy a korral érettebb, bölcsebb lesz mondjuk az ember. Én nagyon kíváncsi lennék.
Na ez a durva, és akkor itt zárjuk le a mai műsort, hogy elérte azt, hogy ő rá, mint rendezőre, mint az ő rendezői kézjegyeire, védjegyeire, talán ezt is mondhatom, kíváncsiak legyünk is ennek a fejlődésére. Na ezért nagy rendező. Hát kedves hallgatók, így van, pontot teszünk a mai adás végére. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt az Apa Mozit Hajt 13. adása. A jövő héten természetesen találkozunk majd. Én Dénagy Bence voltam.
Én pedig Sipos Gábor. Köszi, hogy velünk voltatok.
Sziasztok!